Jakab levelével megyünk tovább. Ha emlékeztek, eddig volt a láb meg a kéz, és most pedig jön a szája sorozatba, úgyhogy abba vágom bele. Úgyhogy Jakab 3, első 12 versét fogjuk olvasni. Így hangzik. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan. De ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, mert tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erősszelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanúgy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdő felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlótossággal teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabban a nyilásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Ahogy teremhette testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét. Sós forrás sem adhat édes vizet. Nem egy könnyű szakasz, és azt gondolom, hogy tipikusan olyan terület, amit mindenki jól ismer, hogy mit mond az ige szakasz, de az, hogy hogyan lehet ezt jól megélni, azt kevésbé tudjuk. Hát én sem azt fogom most nektek, hogy kell ezt jól megcsinálni, hanem inkább kérdéseket hoztam számotokra, a végén majd leszek a kérdések, meg ha nem fejtem, akkor e-mailben el is küldöm, és előre is bocsánat, hogy nem készültem kivetítéssel. Az elmúlt pár napban Dögrováson voltam ott, ha most éppen a nagyobbik lányok vette át ezt a szerepet tőlem, úgyhogy volt, hogy bevállaljam, eddig én itt vagyok, hogy most ő fetreng az ágyban, és meg se bír mozdulni szegény. Emiatt aztán ez a része kimaradt, de remélem, hogy az igei szakasz az viszont hasznos tud lenni számunkra. És ugye azzal kezdve, hogy testvérei, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. És hát egy tanítást ezzel kezdeni nem biztos, hogy annyira szerencsés, nem annyira jó azt mondani, hogy hát figyeljetek, így vagyok most itt, hogy ez ennek a tudatában is súlyosabb ítéletben lesz részünk ennek kapcsán. Látom egyben azokat, akik szoktak tanítani, már mosolyodnak magukba, hogy most te vagy itt, megszívtad. És igen, megvan az a nehézsége, hogy nem egy könnyű dolog a tanítás. Még hogy úgy is tűnik, hogy milyen egyszerű lehet, hát igazán csak szövegelni kell egy fél órát, aztán kész. Látjuk ott a 26-án, mennyire tudnak szövegelni értelmetlen dolgok, akkor csak lehet az igéről is értelmesen beszélni. Akkor mennyire lehet ez bonyolult. De a zsidó népnek ez még inkább erőteljes volt, mint üzenet. A zsidó szülők nagyon szerették volna, hogy a gyermekükből egy zsinagógai tanító lesz. Az egy előkelő szerep volt, ez egy nagyon fontos szerep volt, egy magas ranggal járt együtt. Hogy valaki a zsinagógában tanít, hogy valaki ott megszólal. Szóval van ez a fajta törekvés az ember ebbe. És talán ma is lehet ilyen elgondolás, nem? Hogy mennyire jól hangzik 20, 50 vagy éppen 100 vagy 200 ember előtt tanítani. Milyen erőteljesen gondoljuk mindezt, hogy a tanító az igényedet, az mégiscsak ott áll elől. Hát azért az olyan jól hangzik, nem? Hát csak sokat tud, vagy ha nem legalább sokat beszél, és akkor még kompenzálja azzal. Meg milyen szépen beszél a tiszteletes úr, hát ezt nekem nem szokták mondani, de másodnak igen, hogy mennyire szépen hangzik meg egyebek. És azért az egy tény, hogy nem csak egy szép beszélet kell prezentálni az egészhez, hanem Isten szócsúvének kell lenni, és az egy kicsit másfajta teher, egy komoly felelősséget van maga után. Meg ahhoz van egy számunkérés, és azt látjuk, egy komoly számunkérés következik ehhez. A jó hír az, hogy a következő 3 hétben nem éleszek itt elő, hanem más, úgyhogy majd őket kell számon kérni, de most még engem lehet ezen számon kérni, hogy mennyire van ez benne a tudatunkban, hogy az, amit mondunk, főleg, hogyha Isten ígéről beszélünk, akkor annak súlya van. Mennyire van benne ez a hétköznapi gondolkodásunkban, közben minden napokban benne vagyunk, és mondunk, utalunk akár csak egy igeversre, akkor annak komoly súlya van. Hogy akkor nem a mi szavainkat mondjuk, hanem Isten igéjét mondjuk. És hány meg hány alkalommal történik az, hogy Isten igéjét akarjuk használni arra, hogy a mi beszédünket alátámasztjuk. Ahelyett, hogy mi beszédünket használnak arra, hogy Isten igéjét alátámasztjuk. Már ha egyetem van arra szüksége. Mennyire gyakran használjuk Istennek a szavait arra, hogy magunkat erősítsük meg, hogy ugye milyen jó voltam, a Biblia is azt mondja, hogy és aztán kell ezt kihasználni. És nagyon-nagyon komoly kihívás, hogy ezt jól tegyük. Nem csak igehirdetők, nem csak azok, akik előről beszélnek, hanem a mindennapokban is, amikor élsz, hogy Isten igéjét ne kihasználd a magad céljára, hanem Isten igéje hadd használjon ki téged az ő céljára, az Úr céljára. És aki beszél, az sokkal inkább számon lehet kérni a szavai által, a szavai miatt. Azt lehet szembesíteni azzal, amit mond. Nemrégen volt egy ilyen, amikor mondtam valamit, és kiragadták a kontextusából, és pont az ellenkező jelentését adták neki, mint amit mondtam. És aztán jelsz az adott személy felé, hogy figyelj, én nem ezt mondtam, vagy ha csak a szöveg, azt a négy szót kiveszed a szövegkörzetből, akkor igen, akkor ezt mondtam, de ami előtte, utána van, az másról beszél. Mert ha csak kiragadunk részeket az adott körzetéből, az teljesen félretelmezhető. Tudtad, hogy a Biblia azt mondja, hogy nincs Isten? Benne van a Bibliába, hogy nincs Isten. Oké, úgy hangzik, hogy a bolond azt mondja magában, nincs Isten. De ha kiveszed a körzetéből, teljesen másit jelenteni. Hogy mennyire súlya van annak. És lehet rombolni, meg sebezni a szavakkal. Mélyebben, mint a penge. Sokkal erőteljesebben, mint a penge. Ráadásul összevetheti az adott személy életével is az, amit mond. Amit mondunk, az összehasonlítható azzal, hogy aki mondja, az úgy éle vagy sem. Annyira könnyű szépeket mondani, de vajon tényleg úgy élünk-e, ahogyan beszélünk, amit az Isten igéje mond. Ehhez képest a Róma 10.17-ben ezt olvassuk. A Róma 10.17 ezt mondja, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. És emiatt nem mondhatjuk azt, hogy azt csináljuk, hogy innentől kezdve nem mondunk inkább semmit sem, mert akkor nem okozunk problémát. Nincs olyan ez a kibúvó, ez nem megoldás, ha hallgatunk. Hanem kell beszélnünk. De akkor jól beszélünk-e Isten igéjéből, Isten igéjéről, és azáltal. És ha probléma, hogy feszültség van, akkor nem tehetjük meg azt, hogy nem beszélünk, hanem hallgatunk. De közben meg kell tanulni, amellett, hogy beszélünk, hallani is. Nem csak hallgatni nem szabad, hanem hallani meg kell. És milyen kicsi a különbség? Ugye a hallani meg a hallgatni között. A hallgatni, akkor nem beszélek. A hallani, mikor hallom, hogy mit mond a másik. És hányszor van az, hogy a saját szavamtól nem hallom azt, hogy mit mond a másik. Hogy annyira hangosan beszélek, hogy nincs lehetőségem és esélyem meghallani a másikat. De tudunk-e hallani, és amellett, hogy tudunk beszélni, tudsz-e hallani? Meghallod a másik embert. És ne hallgass, hanem halld meg azt, amit mondanak neked. Azért is fontos, mert annyira hangos tud lenni még akár a hallgatásunk is, hogy amiatt nem hallunk másokat. És beszéltem meg, hogy emberekkel, hogy ül velem valaki szembe, leülünk, mondok neki valamit, és látom, hogy hallgat, úgy összeszorodott szájjal, hogy belül magában mondja megállás nélkül, és esély nincs arra, hogy meghalljon engem. És mennyire érdekes, hogy tudunk-e jól beszélni, és jól hallani. Kettő együtt mennyire jól működik. Mennyire tud működni, mert néha annyira hangos a hallgatásunk, hogy azt sem halljuk, amit a másik mond. Már kicsit kis leágadás előző szakaszhoz, csak ezt nem értem, hogy nem mondjam el, főleg amikor párokkal dolgozunk, hogy az még inkább kidomborodik, hogy a hallgatás az nem jelent egyet a hallással. De nem csak a szembeszédről van most szó, hanem mindenféle beszédről, hogy beszédben is, ami elhangzik, az mind számon kérhető rajtunk. Megnéztem, hogy egy ember átlagosan 3-5 ezer szót használ a mindennapokban, és napi 16 ezer szót mond ki. Egy másik felmérés azt mondta, hogy férfiak átlagosan 7 ezer szót mondanak el, a nő 14 ezeret. De ez nem csak otthon igaz, egyébként a férfiak magukat is csomót domálnak, csak otthon játsszuk ezt a dolgot el. De hogy akár a 14 ezer, akár 16 ezerről van szó, mindenképpen rengeteg alkalom, rengeteg szó, amit tudunk használni. De azt is jelenti, hogy 3-5 ezer módunk és 16 ezer alkalmunk van arra naponta, hogy a nyelvünkkel bűnt kövessünk el. Micsoda nagyszerű lehetőség van előttünk, igaz? Mennyi lehetőség bűnt elkövetni? Milyen jó az egész? Nem véletlen az, amit Jakab itt ír, azt mondja a második versben, mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Mennyire megy az, hogy megfékezed a testedet? Mennyire megy az, hogy így ellenállj mindennek? Mennyire megy az, mondjuk, hogy amikor éppen szülőként, ha most a gyermekotomnak azt kihasználom, a gyereket ne szidd le a szavaiddal. Amikor belül azon, mert hogy hányszor elmondtak, és nem képes felfogni, és minden egyebek, és akkor ne vidd tovább ezt az egészet. Most még csak, még 3 éves sincsen az áron, még könnyen vagytok. Na, majd nézd meg, 2-3 évben, akkor már visszadumál. Amikor igazán visszadumál, majd ez milyen csoda élmény lesz. Azt utána becsatod, hogy tesó, és hozzá megy gyorsan eltanulni, és akkor már 2-en egyszerre, király lesz. Az is nem a kár örömnek a része, csak de csak, hogy erre fel lehet készülni. De hogy hány meg hány módon tudunk milyen módon bűnt elkövetni. Hogyha megvizsgáljuk az életünket, a mindennapunkat, akkor vajon hogyan vizsgázunk ezen a területen? Mennyire mennénk át? Egyik este a lányok durván kiborítottak otthon, és egy ponton már ott tartottam, hogy rákiáltottam az egyikükre. És nem bántotta fizikálisan a gyereket, nem is mondtam rá, ha csak a szavakat nézzük, nem mondtam rá semmi rosszat. De az indulat, ami mögötte volt, az nagyon nem volt szép. Annyira nem volt szép, hogy mindenki gyerek elkezdett sírni. Az is, aki nem volt ott, hanem csak másik szobában hallott, hogy apa most mérges. És azért, mert apa mérges, azért már elkezdett sírni. Az már elég volt. Jogos volt a haragom? Ha valaki kívül megy, azt mondja, hogy persze jogos volt a haragom. Mondtam csúnyát neki? Nem mondtam csúnyát. És mégis, az ahogyan mondtam, az beléjük hasított. Annyira, hogy sírni kezdtek. A szavainkkal mennyire képesek vagyunk bántani a másikat, mennyire képesek vagyunk bántani egymást. És utána mentem oda az egész, és bocsánatot kértem tőlük, hogy fiatek, ezt nem így kellett volna csinálnom. Nem az volt a gond, amit mondtam, hanem ahogy, amilyen hangsúlyjal mondtam. Még amikor jól mondjuk azt a 16 ezer szót, még akkor is tud bántani másokat. Még akkor is be tud vágni a másiknak a lelkébe, nem csak a húsába, egészen a lelkébe is. És még amikor még betű szerint sem rossz szerint mondasz, akkor is fájdalmat tud okozni. Akkor is lehet bántani a kommunikációnkkal, akár a szavak szintjén rendben is vannak önmagukban. A szavaimban is hatalmas erő van. Az, ahogyan a testvéreddel beszélsz, hogy gyülekezetben, az, ahogyan beszélgetsz másokkal kint a hétköznapokban, abban hatalmas erő szerepel. Nagyon sok dolgot hordozol benne. Mikor a működési teológián a coaching órák voltak, két nap, ez reggel elkezdtük, és este vége, aztán másnap reggel megkezdtük, és másnap este volt vége. Már a második nap délután, vagy késő délután volt, utolsó előtti óra, két nap végén, és már igazából nem figyeltem, csak zomboltam ez a... És közben beszélt persze valaki, nem tudom, mit, csak mond valamit. Azt mondta egy feladat, hogy 10 perc alatt kell egy brief coachingot csinálni. Ez azt jelenti, hogy ilyen kasz 10 percet arra, hogy meghallgatsz valakit, és a megfelelő kérdéseket segítesz neki abban, hogy megtalálja a megoldást arra a dolog problémára. Nem hangzik olyan egyszerűnek. És igazából az én tudatosság, önszabályozás, motiváció és empátia volt a társas készségeknek a másikban való fejlesztése volt a feladat. Ilyen kis egyszerű feladat, 10 perc alatt, tehát old meg gyorsan. És nagyon durva volt az, hogy két ismeretlen emberrel kellett leülnöm, és velük beszélgetnem erről, és őket kérdezni erről, és mégis meddőbbentem, hogy 10 perc alatt utána arra számolt be, hogy komoly előrelépések történtek az életében az elakadt területem. Amikor egy hónappal később leültünk, akkor mondta azt, hogy az, amit akkor, nem az, amit én mondtam, az én szerepem nem az, hogy megoldást mondja, csak kérdéseket tegyek fel, az, amit akkor ő ki tudott mondani annak a hatására, az tudott formálni és változtatni az életém. De ugyanennyire 10 perc alatt, sőt, sokkal rövidebb idő alatt, a földbe lehet tiporni egy másik embert. Hogy mekkora erő van a szavaimban. Azok a szavak, amiket kimondasz, azokkal mennyi mindent el tudsz végezni. 10 perc alatt másokat Istenhez tudsz vezetni. Mert tudják ismerni a mindenható Istent, hogy ő milyen hatalmas, hogy miket képes elvégezni. 10 perc alatt el tudod mondani nagyon gyorsan, nagyon-nagyon részletesen is azt, hogy Krisztus eljött ebbe a világba, azért, hogy meghaljon a bűneinkért, hogy van lehetőségünk megszabadulni a minket nyomasztó élettől, azért, mert ő benne van a mi szabadságunk. Ha elfogadjuk az ő megváltását, akkor szabadok lehetünk a bűnterhétől. Nem az, hogy könnyű és boldog és happy és virágra szálló életet éljünk onnantól kezdve, hanem hogy Istennel együtt szövetségben lehet élni a bűnterhe nélkül. Még egy perc alatt is el lehet mondani mindezt. 10 perc alatt még inkább. Mennyi minden van ebbe benne? Mennyi mindent lehet elvégezni ennyi idő alatt? És mindez, ami ott van a torkodban, a szádban, az hatalmas erő és hatalmas lehetőség. Kérdés, hogy az abla belefér-e? Ezt jól megszabályozzuk. Nekem is javasolták majd egy kis kavicsot a számba, a nyelvem alá, meg ilyesmik. Nem jó, mert lenyelem, úgyhogy nem működik. Duna kavicsot azt még hamarabb lenyelem, a feleségem jobban szereti azt. De hogy próbálunk különböző dolgokat használni, de nem mindig sikerül. Mennyire tudunk egyfajta lelki zabát tenni az életünkre? És érdekes, hogy régen még a beszéd retorika az egy fontos tényező volt. Manapság egyáltalán nem foglalkoznak vele, nem számít már igazán, hogy mit mondasz, csak jól mond. A mai média nagyszerű példa erre. Nem számít, hogy igazat mondasz-e vagy sem, csak jól mond. És annyi már elég. Mennyire olyan vagyunk mi? Régen, vagy mostanság az van, hogy hatalmas ostobaságokat az emberek képesek olyan teljes mennyezetűséggel mondani és képviselni, hogy azt aztán teljes mértékben el is hiszik. Nem tudom ki az, aki követi esetleg nem csak magyar, hanem külföldi oldalak és a Forma 1-et. A Sky Sports-nak vannak különböző kommentátorai, és olyanok vannak benne, mint Martin Brundle, Damon Hill, Jenson Button, meg hasonlók. És van benne egy olyan hölgy is, aki a NASCAR-ban nyert már egyszer egy futamot, meg harmadik is volt a bajnokságban. És ez a hölgy, már bocsánat, aki felső, egy vérostoba. Fogalma nincs az egész versenyzésről, és már gondolkodnak, hogy mit kell csinálni, mert annyira butaságokat mond, de olyan magabiztosan, hogy szégyellik magukat a forma, az ex-forma 1-es versenyzők, hogy mit csinálják mellette, mert egy egyetésre állít minden ostoba dolgot egyszerre. És mégis ő az egyik legközkedveltebb bemondó ebben a műsorban. És vagyan ki akarják mozdítani onnan. De csak magunk értelme nézni, mert ez mondjuk egy különböző hírmosorokat, azt mondjuk az RTL-nek a klubrádiót meghallgatod, utána mondjuk a HVG-t már teljeset nézed meg, aztán hozzá az Origót, a Magyar Egyet, a Kossuth Rádiót, meg egy indexet, és mind a két különböző helyen élnénk. Két teljesen más dologról beszélnének. Mert ennyire képesek vagyunk más módon kommunikálni. Ennyire képesek vagyunk a szöveget, a beszédet, az írott vagy az elmondott szót fegyverként használni egymás ellen. És nem kell ebbe országosan menni, ezt képesek vagyunk erre a gyülekezetben is megtenni. Kis apró megjegyzésekkel. Apró kérdésekkel. Milyen profin tanultunk Sátántól, igaz? Hogyan volt a bűnbeesés? Tudom, ez egy nagy mániám, de ezt újra és újra elmondom. Valóban azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Milyen profi? Csak kérdez igazából, nem állít semmit. Csak kérdez. És csak egy betűt módosít. De az már elég. Az már elég a valóság eltorzításához. És mennyire képesek vagyunk erre mi is, hogy torzítunk. És ilyen apró kis bűn forrás a nyelvünk is. De ilyen apró lehetőség is Istent áldani. Ki az, aki látta már a Sivatagi Show című filmet? Túl kevés kéz van a levegőben, kötelező megnézni neki számára, egy hatalmas őrültség. Ugye abban van egy ilyen, amikor az történik, hogy nagy szárazság van mindenhol, aztán a reggeli, hogy a hajnali pára, vagy harmat, az kicsapódik, ott a kis picike kis vízcsepp, mutatják a kamerával, el kell sütni a nap, és hogy aznak is vízcseppen megtelik a fény, és fókuszálódik, hogyan gyullad fel egy fa, hogyan ég le egy egész olyan fa, ami rengeteg madárnak a fészke van. És vuff, seperc alatt szűnik meg az egész megélhetésük, a madár egzisztenciájuk. Egyébként hallnak meg a fiókáik. És ilyen a mi nyelvünk. Ennyire erőteljes a mi nyelvünk. Ilyen brutális tud ez lenni. És akkor arra beszélt ebben a szakaszban, hogy tűzreit bedobálni képes felgyújtani, 5.-6. versben azt mondja, erről beszél, hogy mennyire képes felgyújtani, akkor pontosan egy ilyen fajta dologról van szó, és Jakab a Gehenna szót használja. A Gehenna szót használja, és a Gehenna az a hely, Jeruzsálem körül, ahol régen moloknak csecsemőket áldoztak fel. A molok istenségnek áldoztak ott, aztán később az lett a szeméttelep. És az ottani emberek jól tudták azt, hogy a Gehenna az a hely, ahol korábban csecsemőket áldoztak fel, nem bemutattak, nem csak bemutattak, utána még aztán meg is ölték őket, nem álltak meg ennél a pontnál, és ezek után szeméttelepként funkcionált az a hely. Bárki, aki hallotta, hogy Gehenna, annak a fejében volt az, hogy ez a hely, ez állandóan parázsik, állandóan ég, és mindig büdös van. Azt mondták, hogy Gehenna, és utaz, ez az a bűzös, mocskos, undorító hely. És képzeld a képet, hogy a nyelved, amivel ízlelsz, amivel táplálkozol, amivel beszélsz, az az a bűzös, mocskos, undorító hely, az a köti össze. Ugye elkezdem, mindenki elkezd köködni a hallgatóságba, hogy és felidézi ezt a fajta bűzt, a látványt, ezt a rossz emléket a kimondással is. De nem áll meg ennél, Jakab, hanem azt mondja, hogy mindenfajta vadállat, madár, csúszomászó és tengerállat megszelíthető, és meg is szelít az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelíteni. Fékezhetetlen gonosz, telve halálos méreggel. Szokták mondani azt, hogy mit csinálsz azzal a méreggel, akkor mérges vagy. Mondhatni azt, hogy nyeld le inkább. Mások azt mondja, hogy inkább mondd meg neki jól. Olvassál be neki, hülye bunkó állat, mit kézzel magáról, nem? Mondd meg neki nyugodtan. Melyik az, amelyik segít? Egyik sem, ugye? Lenyeled az is tönkretesz, hogyha jól a képébe vágod a másodokat, az is tönkretesz. Hogy egyik sem megoldás. És mindenre képesek, hogy már megtalálták az állatokat, meg a mindenfajta dolgokat. A segítőkutyák mi mindenre képesek, már most a gorillák már jelennek, és úgy kommunikálnak velünk, mert sok minden ilyen megtörténik, nagyon sok dolgot meg tudunk csinálni. A hadseregek használják a delfinkutyákat, meg a mentőkutyákat, meg a katasztrófák során kimentik akár a halottat, akár a még élőt a romok alól, és hasonló módokon tudnak segíteni. Mindenkit meg tudunk segíteni, de magunkat nem. És vagy le akarok nyelni a mérget, vagy inkább jól a másik az udítani. Vagy van még más megoldás is. Kezdik ki hallott már a Skopzen, vagy Skopec orosz szektáról. Nem ismerős? Ez most hálás vagyok. Ez a szekta csinálta, azt a 17. században indultak, aztán a 12. században lettek a leginkább csúcson. Egy-egy ilyen kis közösségük az néha 6-7 ezer főből is állt. Állítólag 300 ember is volt, aki követte őket a csúcsidőszakukban, de ez nem bizonyított, hogy tényleg ilyen sokan voltak a tagjai. Ők azt csinálták, hogy mivel ennyire gyengén megy ellenállnak kísértésnek, ezért szó szerint vesznek mindent, úgyhogy nekiálltak az öncsonkításnak, meg az önmagok kasztrálásának, hogy ne essenek a szexualitás bűnébe. Mind férfiak, mind nők elkövették ezt, és ezzel megúszták a problémát. Azt gondolnám, hogy ez ember sikeres, igaz? És mégis 10000-100000 követték őket. Ilyen örültséggel megoldani, majd akkor az megoldja a problémát. Mi lenne, hogyha nyelvbűnétől való félelem miatt mindenki egyrészt leadná a nyelvét, másrészt meg az ujjait, hogy ne tudjon semmilyen fajta kommentet hozzáfűzni, nem? Mert most már a kommentek azok átvették a nyelv szerepét. Ott név nélkül, vagy azt nélkül, még nem is név nélkül, azt nélkül lehet egy csomó dolgot hozzáfűzni. A legnagyobb ostobaságot is hozzá tudjuk tenni a dolgokhoz. Éppen nemrég hallgattam egy olyan ilyen beszélgetős műsort, ahol beszéltek, hogy a komment etika az hol tart. És többen elmondták azt, akik tartalmat gyártanak, hogy inkább nem olvassák el a kommentet, hanem azt mondják, hogy például Kapp mondta ezt, hogy ő kommunikál azzal, hogy lead egy műsort, az emberek visszakommunikálnak azzal, hogy ők kommentelnek, de azt már nem olvassa el, mert annak nem menne vége, hanem ott lezárja az egészet. Mert csak ártana magának, és mindenki másnak is elolvasná. És a kommentek azok, nem igen látsz olyan műsort, nem, vagy nem igen látsz olyan folyamat, ami hosszú beszédés lenne arra, hogy hú, ez de jó volt, ez de jól sikerült. Igaz? Nem az, hogy 802000 komment arra, hogy de nagyszerűen csináltad, hanem inkább az, hogy hát ez nem így kellett volna, hát de porosz vagy. És az ilyen kommentek jönnek általában, hogy nem vagyunk jók abban, hogy ezt jól csináljuk. De nem működik az sem, hogy lenyeljük a mérget, az sem, hogy kiköpjük, vagy ráérjük a másikra, vagy az sem, hogy levágjuk akkor a nyelvünket, meg az ujjunkat. Az orosz szektához való kapcsolatban sem fog működni. Nem is szeretné segít erre bátorítani. Jakab sem azt mondja, hogy csináljuk ezt. Hanem akkor mi az, ami megoldás lehet számunkra? Nagyon egyszerűen csinálja igazából Jakab, azt mondja, hogy fel kell ismernünk azt, hogy Istenre van szükségünk ebben is. Hogy kell az ő segítsége még itt is. Rászorulunk, hogy meg tudjunk állni a téren. Nem fog menni magunktól. Akármennyire akarod, nem fog menni magadtól. Ha már mondtam a sivatagi sót meg egyebeket, akkor kérdezem a jó barátokat, hogy ezt valószínűleg többen látták már. Abban van egy olyan epizód, amikor Chandler kitalálja azt, hogy ő az új fogadalma, hogy most nem fog senkire egy epés megjegyzést tenni. És a többiek direkt húzzák, és Márci így mondaná, és nem mondja. És akkor a végén, az epizód végén azt mondja, hogy nem érdekel, elbuktam, és mindenkinek beszól egy jó nagyot. És mindenkinek teszem megjegyzést. Hogy nem bírja, akármennyire akarjuk, nem fogjuk tudni megállni, hogy ezt ne tegyük meg. Megnéztem, az agy alapvetően 250 millisekundum, tehát 1/4 másodperc alatt talál valamire, egy-egy szót egy tárgyra, egy jelenségre, vagy bármire, ami történik, és egy újabb 250 millisekundum alatt az agy el is küldi a fejből a nyelvre az utasítást, hogy mondja azt ki. Úgyhogy átlagosan fél másodperc alatt megvan a készségünk és képességünk arra, hogyha valami történik, akkor ki tudjuk ezt mondani, meg tudjuk ezt nevezni, beszélhessünk róla. Nekem, hogyha nevekről van szó, akkor ez általában 20 percet jelent, de normálisabb ez fél másodperc, ameddig ez így végbe megy, úgyhogy ameddig megfogalmazódik, és ki is mondja a szád azt, amit gondolsz. Gyorsabban történik, mint ahogyan a reakcióidőt számolják a vezetésnél. A vezetésnél egy másodpercet számolnak a reakcióidőnek. Ez csak fél másodperc, ameddig megfogalmazódik a gondolat, és kimondod. Ennyire gyorsan tud működni mindez számunkra. Éppen ezért fontos azt megtanulni, hogy hogyan használjuk a fejünket, mielőtt a nyelvünket használnánk. És erre bátorít Jakab, hogy itt a fejben kezdjük el. A fejben kezdjük el, hogy azt használjuk, és hagyjuk Istent bealkozni a fejünkben a folyamatba. Hogy az elménket használjuk arra. És az egyszerű emberek gyakran csinálják azt, hogy nekik ez a fél másodperc, vagy negyed másodperc, ez inkább órákat jelent, emiatt inkább belemennek a fizikai tetlegességig, mert ugye a kéz az egy másodperc, a fej az fél másodperc, nekik ez két óra, tehát az alkoholja jobban tompítja mindezt, olyanok inkább használják a kezüket, meg a lábukat, és akkor ne kellene verekedni egy vitában. A szofisztikáltabb emberek nem ezt teszik, inkább a szavakat használják, mert az jobban fáj. És nem azért, mert annyival műveltebbek, hanem tudják azt, hogy ezzel sokkal mélyebb sebeket fog tudni okozni. Ahogy mondják ezt, hogy 8 napon belül, meg 8 napon túl gyógyuló sebek. Mi körülbelül 20 éve, most már több mint 20 éve foglalkozunk bántalmazott családokkal, Pálpán az anya otthonban, meg most a Magyaróváron Témivel. És látjuk azt, hogy az ilyen sebek, amiket kapnak az anyukák néha, azok ilyen 8 napon belül, vagy max. 8 napon túl gyógyuló sebek. De azok a sebek, amiket elszenvednek a párjuktól, ahogyan ledegradálják őket, dehonestálják, ahogyan lehagyják mindennek, ahogyan azt mondják, hogy semmire nem vagy képes, azok évtizedekig elkísérik őket. És egy-másfél évig vannak velünk, és az alatt maximum oda eljutunk, hogy mondjuk a mínusz 10-ről esetleg a nullára visszajutunk négy átlagos ember. Még addig sem. Mínusz egy párra. És emlékszem, volt egy olyan hölgy, ha már buszatok be, hogy mínusz 10 plusz 10 kategóra előjük be, ahol nulla az átlag ember. Volt egy olyan személyünk, akit szó szerint tényleg mínusz 10-re lőttünk be, hogy ő most ott van. És akkor letett az egy év, aztán még hosszabbadottunk is vele, és másfél év volt velünk, akkor nekünk egy hatalmas dolog volt az, hogy mínusz 10-ről mínusz 4-re eljutottunk vele. És ha valaki jött, látta kívülről, azt mondta, hogy hát ez mindig egy roncs. Hát egy ilyen személy ennyire épült fel. Nekünk meg egy sikertörténet volt, hogy már idegre jutottunk vele. Mert ennyire lerombolták a szavak az ő életét. Ennyire tönkretették. És olyan egyszerű ezt megcsinálni, és olyan egyszerű kihasználni ezt. Mert tartósabb és mélyesebbeket tudunk okozni ezzel. Egy példa csak, nálunk azt mondtuk a gyereketnek, hogy olyat nem lehet mondani, hogy buta vagy. Olyat lehet mondani, hogy butaságot csináltál, mert akkor amit tettél, azzal azt minősítem, de azt nem lehet mondani, hogy buta vagy. Mert akkor már az adott személyt minősítem. Mert van, amikor butaságot csinálunk. Mi szülőként is annak azt mondjuk nekik, hogy hú, figyelj, most én butaságot csináltam. És volt, amikor azt mondta vissza a gyerek még régebben, hogy ha, apa buta, nem, butaságot csináltam, de nem vagyok buta. És megtanulták már ezt, hogy nem buta senki sem. Lehet butaságot csinálni, hanem ez buta. Mert az, amikor valaki azt mondta, hogy buta vagy, akkor az bevésődik, az ott marad. Azt vinni fogja magába sokáig. Azt hurcolja az egész életében. És az olyan fájdalmat okoz, ami olyan bevésődést okoz, és olyan fájdalmat, amit soha nem lesz neki törölni igazán. Azzal, amit te mondasz másik embernek, azzal nagyon mély nyomokat tudsz hagyni. Akár a korod, akár nem. Akár a családban nyeretnek, akár a gyülekezetben. Mi az, amit mi mondunk egymásnak? Mi az, amit mi átadunk egymásnak? Amikor itt vagyunk a közösségben, mennyire tudjuk egymást bátorítani? Mennyire tudjuk egymást hordozni a szavainkkal? Mennyire tudjuk egymást felépíteni és megerősíteni? Mennyire tudunk ott lenni mellette, hogy figyelj, a szavaimmal akarok segíteni? És most nem arra akarok beszélni, hogy a pozitív megvallás meg egyebek, hanem az, hogy az, amit mondasz, az mennyire épít, mennyire építi a másikat. És van megoldás. Azt mondja erre Jakab, hogy ezzel a nyelvvel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságra teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kell ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabban a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet, ahogy teremtette testvéreim a füge olajbogyot és a szőlőfügét? Sós forrást nem adhat édes vizet. Mit engedsz kijönni a szádon? Mire használod? És a szél az agyon működik. Mit engedsz kijönni a szádon? Ennyire egyszerű a kérdés. Mi az, ami kijöhet onnan? Az a 250 millisekundum, ami rendelkezésedre áll, onnan, hogy megfogalmazod, és odáig, hogy engeded a szádig, azt mennyire használod ki bölcsen? Nincs sok időd rá. 250 millisekundum, nagyon, nagyon sok idő, vagy nagyon kevés idő. Aki esetleg még akar fogadást tenni a mostani Forma 1-es futamra, annak majd el tudunk küldeni a linket, a kis belső stippversenyünkön egyébként, de még 250 millisekundum is mennyire sokat számít, de mennyire sokat számít a mi életünkben. Azon múlik az, hogy te végig gondolod-e azt, hogy oké, most mondani fogok, abból mi lesz. De tudod mit? Igazából közben mégsem az a 250 millisekundumon múlik. Hanem azon, hogy te mit döntöttél el előre a szívedben. Hogy eldöntöd előre a szívedben, hogy összetegyed a kezedbe, hogy én most, hogy találkozom ezzel vagy azzal, noha iszonyatosan idegesít benne az, hogy... De akkor sem azt fogom neki elmondani. Hanem keresem azt, hogy Isten milyen nagy dolgot helyezett bele. És akkor Pál azt mondja, hogy nem akarok köztetet tudni máshol, csak Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Akkor Pál ezt csinálja, azt mondja, hogy figyeljetek, ebben a gyülekezetben akkora ökösséget csináltak, hogy leszakad a plafon tőled. Tudjátok mit? Nem akarok tudni máshol, csak Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Megvan-e bennünk ez a fajta eltökéltség, mint ami Pálban volt? Hogy úgy jövök a gyülekezetbe, úgy megyek a társadalomba, hogy én csak erről akarok tudni. Ez nem azt jelenti, hogy nem tud más dologról, hogy akkor Pál azt mondja, hogy nem is tudok ám arra, hogy mi történt, hogy. Hanem az, hogy én ezt veszem figyelembe. Amikor itt vagy gyülekezetbe, akkor ezt veszed a figyelembe. Amikor ifire mész, akkor úgy mész oda, hogy na, itt lesz megint a Feri, meg a Kati, meg a Pisti, meg a Józsi. Ezek olyan hülyék. Vagy úgy, hogy de mégis ez a Feri az egész normális olyan szempontból, hogy az a Pisti egész helyesen. És lehet, hogy mi az, ami a, mi az, ahogyan oda mész éppen arra az alkalomra. Hogy mi az, amit meg akarsz benne látni. És ezt előre tudod eldönteni, és nem pedig ott helyben. Ott helyben nem fog működni. Mert a 250 millisekund az túl rövid idő. De előre el tudod dönteni magadban azt, hogy mit fogsz csinálni. Hogy hogyan állsz hozzá. És nem tudom, van-e más olyan teret, ami ennyi bűnt tudunk elkövetni. Tidbal azt mondta, a kétlelkűség kétnyelvűséghez vezet. A kétlelkűség kétnyelvűséghez vezet. Ha úgy mész el a közösségbe, hogy azt mondod, hogy hát igen, én egy jó hívő vagyok, de egyébként meg albatán meg kivők akadva erre meg arra az ember, és csak mondom róla rosszakat, akkor a kétnyelvűséged a kétlelkűséghez fog elvezetni. Hogy akkor itt így beszélsz vele, vagy róla, ott el pont az ellenkező módon. Az nagyon befolyásolni fogja. Érdemesen csinálni egy felmérést arról, amikor az Isten tisztelet után egy órával, vajon miről beszél a nyelvünk. Ugye itt magasztaljuk Istent, felhangon hirdetjük őt, egy óra alatt később hány dolog van, amikor arról beszélünk, hogy hát ez az ember milyen hülye, hát ez a jobb, bal, felső, lassó, mindenfajta oldali politikus milyen dolgot mondott, és ne akarunk ezekről beszélni. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy milyen egyszerű Istenünk van, nem? Hogy még ezt a marhát is enged élni. És akkor lehet is beszélni. De hogy miért nem az van bennünk, hogy ne kellünk azt nézni, akkor most valóban, amiről szólunk, az Istenről beszéle, az őt őrzi-e meg. Mert tudjuk őrzni a nyelvünket ezen a téren, mert nem könnyű ilyenkor sem. Mert ami a szánkon kijön, az mutatja azt nagyon jól, hogy mivel van tele a szívünk. Ugye Lukács 6-nél beszél erről, hogy a jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót. A gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csodódik van a szív, azt szólja a száj. Amivel csodódik van a szív, azt szólja a száj. Volt időszak, amikor Timi autó már kiakadt, mert mindig csak a futásról beszéltem. Menjünk futni, menjünk fel, lesz ez, lesz az, lesz az. És szerintem már elege volt az egészből. Lehet, hogy most Áron, mert Benyus párja is engem szít, hogy mindig ezekről beszélget, nem mutogatják, mert minden egy dolgot csinálgatnak. Nem? Még nem szít szívom, akkor... Majd április 27-e, 6-a után. Vagy előtt megkérdezem még egyszer, hogy álltok ezzel. De hogy annyira könnyű belemenni ebbe. Vagy lehet, hogy most Denisné otthon mondta a Vetti, hogy jó, oké, tudom, hogy kocsit meg kell szerelni minden, de hagyja már még a zsírba utokó, ezt foglalkozunk ezzel. Nem tudom, volt-e ilyen vagy sem, de lehet éppen ez volt, hogy mindig erről volt szó. Hogy mindig van valami, ami nagyon, nagyon elönt minket. Mert nagyon akarom foglalkozni. Mennyire van tele a szívünk azzal, hogy mit akar mondani Isten számunkra? Mennyire figyelünk arra? És ez drasztikusan befolyásolja. Az, hogy mennyire hagyom Istent az életemben jelen lenni, az drasztikusan befolyásolja azt, hogy az a 250 millisekundon hogyan fog eltelni. Ennek mi lesz a vége? Menj neki hozzá a stoppert, aztán mérjük, hogy mennyire gyorsan tudjuk megállítani az órát. És a szív szándékainál van egy nagyon komoly felsorolás. Ha jól szerint 17 dolog van felsorolva, egyik sem egy pozitív dolog. Nem egy pozitív előjel van ott a felsorolás. Az, ami így ösztönösen fakadna belőlünk, az nem egy jó dolog. Ezért van az, hogy Isten arra hív minket, hogy tanuljuk meg kordában tartani a nyelvünket, azáltal, hogy befolyásoljuk azzal, hogy mit gondolunk, mire figyelünk. És az Isten igéje az, ami legalkalmasabb arra ezt megrostálja. Az Isten igéje élő és ható, édesebb minden kétélű karnál. Mélyre hatol az elme és a lélek, az üzletek és a velők szétválasztásáig, és megítéli a szív gondolatét és a szándékait. hogy hagyjuk Isten igét arra, hogy megvizsgálja azt, hogy haladni akarunk. És ha beszélni akarok valakivel, akkor nyugodtan szedjem akár össze, és akár írjam el előre magamnak, hogy mit fogok vele beszélni. Nem azért, mert most annyira ragaszkodni kell hozzá, hanem azért, hogy nem akarom őt bántani. És ha valakivel beszélned kell, mert valamilyen problémád van, akkor nyugodtan írd le inkább előre, és azért az, hogy hozzá, hogy ne bántsd a másikat, hanem hogy építsd őt. Mert lehet úgy is szólni valakinek, hogy valamit rosszul csinál, hogy ezzel építed. Ezt nyugodtan szedd össze akár előre ilyen módon. Mert ösztönösen zsigerből nem fogod tudni jól megoldani. Timivel 2008-ban csináltuk a mentálhigiénés diplomát, utána elmentünk ilyen plusz képzésre, és ilyen mindenfajta ilyen bekommunikációs képzésre, és emlékszem arra, hogy 2 éve voltunk az egyik ilyen képzésen, amikor utána aztán már 2 éve használtuk ezt az egészet, és abban 2 éve volt ilyen, hogy azt mondta, hogy, hogy tudom, hogy most jótok azt mondta, hogy ezt használod, de most ne használd, mert méres akarok lenni rád. Annyira tetszett azt, hogy őszintén eltettem volna, hogy most méres akarok lenni rád. És mondom, oké, most nagyon békén. És kb. 2 év volt, mire az, amit előtte tanultunk, 2,5 éven keresztül a fősodi, meg aztán külön egy tréningen, képzésen meggyakoroltuk, 2 év után vált olyanná, hogy teljesen beépült a mindennapi kommunikációnkba. Igazán nem 2 év volt, hanem összesen mondjuk 5,5-6 év volt, de annyi idő kellett, hogy alapvető eszköztárra váljon az életünkben. 5,5-6 év. Lehet, hogy mondjuk ennyire bénák, de azt gondolom, hogy nem, hanem ez így működünk. Nagyon lassan válik és éri be az ilyen dolog. És az, hogy jól tudj beszélni a másikkal, ahhoz évek kellenek. És most már alapvetően az jön inkább zsigerből előbe ölünk. Most megint elfettem a nevét, akit akartam mondani. Izsák Norbi ez az. Izsák Norbit nem tudom, hogy hányan ismerik, a pünkösdi teológián tanít egyébként, meg jó igényhetetése, meg üzenetei is vannak, meg podcastjei. És megfigyeltem azt, hogy ő már annyira áttelt erre a coaching szerepre, hogy már mindig coaching módon beszél az emberekkel. Engem már néha idegesít is, most már hadd beszéljek a normális Norbival, és ne pedig a coach Norbival. De hogy évtizedek alatt beépült az, hogy így beszél, és egyszer beszélgettünk, és mondtam azt, hogy egyébként mindig így beszéltél, azt mondja, hogy nem, csak áttelt már erre az agya. És akkor annyira tetszett ez, mert hogy át tud állni erre az agyunk. Hogy képesek vagyunk erre. És át tud állni az agyunk arra, hogy mindenről úgy beszéljünk, hogy Isten igének a megközelítéséből. És te elmondi Jakab, hogy ezzel a nyelvvel tudjuk áldani az Urat és az Atyát. Hogy ezzel a nyelvvel tudunk áldást mondani. Hogy ezzel a nyelvvel tudunk jó édes vizet árasztani. Ezzel a nyelvvel vagyunk képesek édes dolgot, édes vizet adni a számból. Hogy meg lehet tanulni. Nagyon hosszú idő. Csomó szenvedés az közben, de meg lehet tanulni. Ki lehet ezt szakasztani magomból? Azt mondja Jakab 1.4-ben, ha még emlékeztek volna korábban, az áhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyakozás nélkül. Van erre mód. Mi kell hozzá? Áhatatosság. Mennyi? Baromi sok. Annyi, amennyi senkinek nincsen, de így jártunk vele. De akkor is Isten képes ezt elvégezni bennünk. És Jakab nem azt mondja, hogy hoz egy 5 pontban a listát, hogy ezt csináld meg, és akkor menni fog. Mert azért Jakab azt mondja, hogy gyakorlati keresztény, hát akkor ezt várnám tőle, nem? Hozzon 5 pontot, aztán kész. Az olyan jól működik, az könnyű betartani. Azt mondja, hogy a kulcs az ott van a szívedbe. Az egésznek a kulcs ott van a szívedbe. Hogy mennyire hangolódsz rá Istenre. Ismerős, nem? És ha elmész egy konferenciára, és tömélyen kapod a jót, akkor utána úgy jössz vissza, hogy hú, feljött töltő, ezt akarom mondani mindenkinek. Aztán szépen lassan kezd el kifogyni belőled ez, és a mindennapok már felülírják. De Isten azt tudja mondani, hogy oké, ha velem vagy, akkor igazából olyan velem vagy, ez szépen lassan átformál. Szépen lassan megtanít téged. Mert ugye a két nyelvűség valóban két lelkűséghez vezet, de mutatnánk azt is, hogy az osztatlan szív, az osztatlan szájat eredményez. Ugye a két nyelvűség két lelkűséghez vezet, de az osztatlan szív az osztatlan száját fog eredményezni. Ez egy lelkű, az a végén együgyű lesz, azt is mondhatnánk. De hogy valóban ezt tudja elvégezni bennünk Isten, hogy amikor osztatlan a szívünket Istennek adjuk, akkor a szánkat is azzá teszi. Akkor nem ez már olyan, hogy ilyet is mondok, olyat is, hanem csak egy irányba fog beszélni. És Jakab a folytatásban majd a bölcsességről fog beszélni, vagyis beszél, és bizonyos módon ez lesz a kulcsa az egésznek, hogy a bölcsesség irányítsa a gondolataidat. De most nem abban jön bele, csak azt fel akartam már hozni, hanem inkább abban, hogy mennyire vagy kész arra, hogy nekiállj ennek akár ma, hogy akkor innentől kezdve én szeretnék holnap persze, mert szeretnék instant mindenből, ugye instant leves, instant hit, fogom a Bibliát, így porrázúzom, beöntöm a forró víz, megkevel, megiszom, és egyből már bennem Isten igéje, de nem működik ez, tehát nem fog attól igazi hatással bírni ránk, maximum az ólom az, ami bennünk lesz. De hogy arra ír minket az Úr, hogy kezdjük el ezt magunkba tölteni, és el tudod dönteni azt, hogy oké, most van 2024, 2030-ra szeretnék már így képes lenni zabolázni nyelvemet. Ha nem is minden pillanatban, de nekiállni annak, hogy ez így működjön. És azt mondja, Jakab 1.4-ben, amit olvastunk, hogy ehhez az álhatatosság kell. Hogy tudsz-e emelkíteni napról napra. Tehát a nyelv megfékezés az egyik legnagyobb kihívásunk. Az a 16 ezer lehetőség a bűn elkövetésére, az ott van lehetőségként a hibázásra, de ott van lehetőségként Isten áldására is. Mennyire figyelsz erre, mennyire fókuszálsz erre. És hadd kérdezzek most pár kérdést, mert azt gondolom, hogy most nem megoldást akarok adni, csak kérdéseket beljétek helyezni, aztán tovább tudjátok ezt vinni. Hogy mennyire figyelünk erre. Nyugodtan tarts a jövővizsgálatot, akár a tegnapi napot megnézel mondjuk. Milyen volt a tegnapi napod? Milyen szavakat szóltál? Mennyi volt benne a bántó? Mennyi volt benne az, ami épít éppen? Mennyi volt benne Istennek a magasztalása? Bántottál-e meg valakit, akitől bocsánatot kell kérned? Vagy mondtál-e valótlan dolgot, amit helyre kell aztán állítani? Ki kell igazítani? Akár egy viccel bántottál-e meg valakit? Vagy még fontosabb, hogy fűződik-e olyan hozzáállás a szavaid mögött, aminek igazából a bántás volt a cél, és nem pedig a segítés, nem pedig az építés. És hadd bátorítsalak arra, hogy beszélgess erről Istennel. Szeretnék most benneteket erre hívni, hogy töltsünk csak 2 percet, nem több időt azzal, hogy beszélgess arról Istennel, hogy Uram, igazából nézd meg a tegnapi napomat, hogy ez milyen volt. Hozd fel bennem azokat, amik nem voltak helyesek, amiket másként kellett volna csinálnom. Segíts abban, hogy ez hogy mai napon már másabb legyen ebben. Hogy aztán holnap leülve ezen gondolkodva a máshol jössek el. És utána pedig gondolkozz el a következő kérdéseket, amiket el fogok küldeni e-mailben is, hogy te magad, hogyan fékezed meg a nyelvedet? Mi az, amit eszközként erre használsz? És ha nincs még eszközöd, akkor ki az, akit meg tudsz erről kérdezni? Akitől mintát tudsz kapni. Vagy éppen legutóbb, mikor és hogyan élted meg az édes vagy a keserű beszédet. Akár mint te, aki mondtad, akár te, aki ezt kaptad. Amikor az édes víz jött ki a szádból, az mennyire volt építő mások számára. Amikor keserű volt, mennyire rombolta a másikat. Aztán mind múlik számodra az, hogy áldás szólj, és ne átkodj. Mi az, ami befolyásolja ezt? És ha már szólt a coachingon, meg és átmarad bírod, akkor mondjam meg ezt hozzá, hogy amikor egy reggel úgy ébrednél fel, hogy varázsütésre megadott a beszéded, de ezt nem tudod te még magadról, ezt nem tudod magadról, nem mondtál senki se, akkor miből vennéd észre, hogy megváltozott, hogy most már másként beszélsz? Mi az, amiből észrevennéd ezt? Ezeket a kérdéseket el fogom küldeni e-mailben is, de most hadd hívlak arra, hogy 2 percet csak imádkozzunk, lejöjjön be Isten előtt, és kérdezd, hogy vizsgálj meg a tegnapi napodat. Hozza fel azt, hogy miben kell változnod. És ha kész vagy, mondd azt Istennek, hogy Uram, következő 5 év, 6 év végére szeretnék úgy lenni előtted, hogy valóban édes víz származzon a számból. Imádkozzunk így csendben, és végén pedig hangosan majd lezárom. Uram, hálát a nyelvünkért, a szánkért, a szavainkért. Köszönöm azt, hogy adtad számunkra ezt azért, hogy téged áldjunk vele, hogy rólad beszéljünk vele, hogy téged felemeljünk vele. Köszönöm arra azt, hogy valóban a hit az hallásból van, és a te beszéded által történik ez is. Te olyan bátor volt, hogy ránk mert tudsz bízni, hogy mi szóljuk ezt. És igazából félelmetes is ez, Uram, hogy ilyen dolgot ránk bíztál. olyan dolgot, ami te rólad szól, ami téged dicsőít meg, ami rólad tesz bizonságot, azt nekünk kell elvégeznünk. Mert annyira esetlenek vagyunk ebben, annyira gyengén megy ez, annyira sokszor elesünk benne. De köszönöm azt, hogy te képes vagy ezt a gondolkodásmódot átformálni bennünk. Te át tudsz minket alakítani, át tudsz minket formálni olyan módon, hogy rád figyeljünk, hogy téged akarjuk megérteni. És Uram, annyira szeretném ezt azt mondani, hogy megtörténjen. Hogy már most jól működjön. És mégsem sikerül, és annyiszor elbukok ebben, és mondjuk csak fáj, hogy már megint nem sikerült. De köszönöm azt, hogy te akkor is felemelsz, és azt mondom, hogy menjünk tovább veled. Köszönöm azt, hogy te formálsz, és segítesz abban, hogy ha nem is most, de 5 év múlva, 10 év múlva még jobban menjem. Köszönöm azt, hogy te ebben napról napra elhisz minket. Napról napra megadod a lehetőséget, hogy a te örökéleted forrás áratáson a szánkból, a te igéd által. És Uram, te erre hívtál minket, hogy belőlünk örökélet forrása fakadjon. Segíts nekünk abban, Istenünk, hogy ne tegyük ezt keserű vízzé, hanem lehessen édes, amelyet az emberek az, ami folyamá válik, és elér az egész város, az egész országot, az egész világot. Azáltal, hogy mindenki hallhat te rólad. Arra ad be nekünk, hogy te eszközeid legyünk, és ne pedig az ellenségeid szavunk által. Amen.